Szent, 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 a seregeknek ura, teljes mind a föld az ő dicsőségével. A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvérem, a 71. Zsoltár szavaival imádkozunk. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordítsd felém füledet, és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek, melyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából, mert te vagy, Uram, reménységem. Te vagy, Uram, bizodalmam ifjúkorom óta, te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele, dicsőítlek minden nap, öreg koromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Mert ellenségeim azt mondják rólam, akik életemre törnek, így tanácskoznak, elhagyta őt Isten, üldözzétek, fogjátok meg, mert nincs, aki megmentse. Ó Isten, ne légy távol tőlem, Istenem, siess segítségemre. Megszégyenülve vesszenek el, akik ellenem támadnak, borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Én pedig szüntelenül remélek és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen, naggyá teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával, hűségedért, Istenem. Lantot pengetve éneklek neked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, ha te néked zenghet, lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom mai napon, amely szól hozzánk János evangéliumából. János evangélium a 11. fejezetéből olvasom az Úr szavát, a 45. verstől a 12. fejezet 11. verséig terjedő szakaszt. Ezt figyelemmel és alázattal a helyünkön hallgassuk meg. Isten igéjét tehát János evangéliumából 11. fejezet 45. versétől így olvassuk. Ekkor sokan hittek benne, azok közül, a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk, ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik, ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott tartózkodott a tanítványaival. Közeledett a zsidók húsvétja, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe húsvét előtt, hogy megtisztuljanak. Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között. Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, s Márta szolgált fel, Lázár pedig a Jézussal együtt ülők között volt. Mária ekkor elővett egy font drága valódi dárdus kenetet. Megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg, a ház pedig megtelt a kenet illatával. Tanítványai közül az egyik, Júdás Iskáriótes, aki el akarta őt árulni, így szólt, miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? De nem azért mondta ezt, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és a nála levő erszényből elszedegett, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd, hiszen temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Nagyon sokan megtudták a zsidók közül, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézus miatt, hanem azért is, hogy lássák Lázárt, akit feltámasztott a halottak közül. A főpapok pedig elhatározták, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan miatta mentek oda, és hittek Jézusban. Kedves testvéreim, egy újabb falat János evangéliumából, egy újabb rész, amelynek alapján azt láthatjuk, hogy Jézus útja hogyan formálódik, és hogyan közeleg. Már csak 6 nap van hátra, olvassuk az igében, húsvéthoz, a páska napjához, nagypéntek eseményeihez. Ennyi választja el Jézust az áldozat halálától, amelyet értünk tett. Mégis ebben a történetben úgy mondhatnánk, hogy nem ő a főszereplő. Igen, ott van, jelen van, de inkább a reakcióról olvasunk, és valóban fontos, hogyha Isten szól az emberhez, akkor az milyen visszhangra talál. Ez a Bibliában mindig nagyon érdekes, nagyon fontos, hogy akkor most hisznek az Úrban, és követik az ő rendeleteit, vagy pedig lázadozni fognak, ellentmondanak, és ahogy Jézusnál látjuk, végül elvetik, megölik Isten küldöttjét. Mindig ott van mind a két oldal. Ott van a hívők oldala, az egyik oldalon a hívők állnak, akik hittek, most is hisznek Jézusban ebben a történetben, és a másik oldalon pedig a hitetlenek. Mi az, amiben hinni, aminek nyomán hinni tudtak, és aminek nyomán pedig még jobban megharagudtak Jézusra? A legnagyobb csoda tette. Lázár föltámasztása. Egy 4 napos halottnak a föltámasztása, akit már ugye eltemettek, teste lassan rothadásnak indult, ember ilyet nem látott. Bár az Ószövetségben vannak föltámasztás történetek. De Jézus csodatettei között János ezt említi utolsóként, mint egy a csúcsa a földi csodatetteinek. És ott van Lázár, ott van Jézus mellett a kész bizonyíték, hogy Jézus csodákat tesz, ő a messiás. Sokan el is jöttek oda ebbe a Betánia nevű községbe, hogy lássák, itt az élő példa, itt a bizonyíték, itt a bizonyságtétel, Lázár él. És mégis vannak, akik pedig még jobban haragudnak Jézusra. Ezek a nagy tanács tagjai, az akkori vezetés, vallási vezetése a zsidó népnek, a presbitérium, hiszen ennek a tagjai idősebbek is voltak, amit a presbiter név jelent. A farizeusok volt a legerősebb párt, tudjuk, és mellettük a papok, a főpapok. És tanakodnak, mit tegyünk, ez az ember ugyanis sok jelt tesz, hogy egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Nem csupán féltékenység, hogy hát az ő dicsőségük kisebb, ha Jézus szeretik, hanem valóban attól is féltek, hogy a Jézus mozgalma olyan erős lesz, hogy majd a rómaiak politikai lázadásnak fogják venni, és lerombolják a várost, elfoglalják Jeruzsálemet, és úgy döntenek, hogy inkább Jézus halljon meg, mint hogy ez bekövetkezzen. Különös a történelemnek a leckéje, hiszen Jézus halála után majd 40 évvel történik az, hogy a zsidó népnek az állandó lázongása miatt a római hadsereg megrohamozza, és gyakorlatilag a földdel egyenlővé teszi Jeruzsálem városát, a templomot, a zsidó nép szent helyét ott hagyják, csak a romokat. És ezután nem beszélhetünk Jeruzsálemről, mint létező szent városról. Ott van egy főpap, ott van egy okos ember ezen a presbiteri gyűlésen, megszólal, úgy hívják Kajafás. Ti nem értetek semmit, mondja a többieknek. Azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. És nem mond, valóban nem mond butaságot, érdemes az ő szavait, érdemes volt feljegyezni, csak egészen másképp gondolkodott, és másképp érti, és másképp értjük mi az ő szavait. Azt mondja, inkább halljon meg Jézus, mert bajba visz minket. Egy halljon meg sokért, a népért, a nép miatt, a nép helyett. És tudjuk, hogy Jézus valóban a népéért halt meg. Valóban azért halt meg, hogy mi el ne vesszünk. Jézustól nem kellett félteni a népet, hogy miatta elveszne, de Jézus nélkül elveszett volna az ember, hogyha nem hal meg, értünk, a messiás. Az a szolga, akit Isten megígért népének, hogy a népe bűnét magán hordozza. Mégis látjuk, hogy nem a messiást látták, hanem veszélyt benne, és úgy fogalmaz, tegyük el inkább őt láb alól, mint hogy mi vesszünk el. De ott van a másik oldal, kedves testvéreim, és én erre szeretnék inkább figyelni, hiszen sokan hittek Jézusban. És az ő képviseletükben egy családot látunk itt, amelynél Jézus, ahova Jézus betér Betániában újra Lázár és nővérei házába, Márta és Mária közösségébe. És ez a három testvér mind bennünket képvisel. Mind egy kicsit másképp veszi körül Jézust. Mária és Márta története Lukács evangéliumából ismert, amikor Jézus egyszer náluk jár, még működése közepe táján. És Márta sürgi forogja a vendégeket, kiszolgálja, és Mária pedig ott ül Jézus lábánál. Egy kontraszt, két különböző fogadtatás, és mind a kettő jó, mondhatnánk, hiszen milyen fontos szolgálni a vendéget, kiszolgálni, a másik oldalon megvendégelni, a másik oldalon pedig hát Jézust hallgatni, az egyedülálló lehetőség. Valójában nem egymással szemben álló dolgokról van szó. Látjuk a mai történetben, szintén Márta az, aki felszolgál. Ő neki ez volt az ajándéka, erőssége, hogy meglátta, hogy segíthet a másik emberen, hogyan szolgálhat úgy, hogy jó legyen kényelemben, szükség nélkül az a vendég, aki hozzájuk betér. Prototípusa, példája a diakónusnak, aki a gyülekezetben odafigyel azokra, akik egyedül vannak, idősek, vagy szegények, rászorulók. A gyülekezetnek ez egy elengedhetetlen feladata és szolgálata, hogy legyenek ilyen szolgálói, szeretett szolgálói, mint Márta volt. És ott van a másik oldalon a testvére Mária, aki pedig Jézust hallgatta abban az első történetben, és most újra ott látjuk Jézus lábánál, újra ott ül, látszólag nem tesz semmit, pontosabban itt már azért láthatólag is tesz, hiszen van nála egy edény olaj, méghozzá illatos, drága olaj, és Jézus lábát keni meg, és a hajával pedig törli. Izraelben ez nem volt szokványos, furcsa, inkább ezt mondhatnánk, amit tesz, szabad, nem rabszolga nő létére, egy férfi lábát keni meg. Királyokat szoktak felkenni a fejükön, csorgatva az olajat, fejükre öntve az olajat, és Jézus királyként fog bevonulni Jeruzsálembe ezután, de a lábát inkább a halottaknak kenik meg, sőt az egész testét a temetés előtt, mielőtt elhelyezik a sírba, ez a rítus szokás volt, a testet balzsamozták, és ezekkel az olajokkal kenték meg. Mária, nem tudjuk mennyire tudatosan, de Jézust a temetésre készíti fel, és Jézus ezt mondja, reagálva a tetre. Temetésem napjára szánta, mert a szegények veletek lesznek. Én nem leszek mindig veletek. Mária tettét nem egészen érti. Egy valaki a tanítványok közül szóvá teszi Júdás, a pénztáros. Mert azt látja, hogy ez egy drága kenet. Minek pazaroljuk? Segítsünk a szegényeknek. Arra reflektál, hogy a gyülekezetnek a segítés a fontos feladata. De lássuk meg, kedves testvéreim, ma, hogy van néha, ami megelőzi azt, hogy a másik embert segítsük, és a másik embert szolgáljuk. Ez az Jézus Krisztus iránti szolgálat, imádat kifejezése. Természetesen ez a kettő nagyon szorosan összekapcsolódik, amikor Isten szolgálom, hát akkor sokszor az embereket szolgálom. Rajtuk keresztül nyilvánulhat meg az iránta érzett szeretetünk, kifejezett szeretetünk. De megvan az imádatnak az ideje, meg kell, hogy legyen a csendje, meg kell legyen a bensőségessége, amelyet itt Mária kifejez, áldozatot ad. 300 dénár az értéke ennek az olajnak. Ki tudja, mennyi ideje kuporgatott rá, hogy ezt most Jézus lábára pazarolja. Értékes az, amit Jézusnak ad, és úgy gyakorlati szempontból nincsen ebből haszon, vagy valamilyen fajta másféle érték. De a szimbolikus értéke, hogy Jézus lábát keni meg, ő Isten fiát tiszteli meg, a szívünk olaját lehet ez alatt értenünk, vajon a mi szívünknek is van olaja? Hogyan lehet azt oda tenni, oda önteni Jézus lábára? Mi az, ami a mi életünkben olyan értékes, amit hát pazarlás, de nagyon fontos hát oda nyújtanunk Istennek? Jézus ezt a pazarlást elfogadja, ezt a tékozló szeretetet, hiszen beszélt egyszer a tékozló fiú történetéről, amikor az eltékozolta a vagyonát, de az atya is tékozolt, amikor a fiút visszafogadja és megbocsát neki mindent. Kedves testvéreim, Lázár a harmadik testvér, ő nem szól semmit, nem tesz semmit, ő ott ül Jézus mellett az asztalnál, és mégis fontos az ő ott léte, azért, mert ő azzal, hogy ott van már egy prédikáció a jelenléte, hogy feltámasztottként ott van. Lehetünk mi is Lázárok is? Tehát lehetünk olyan példái szó és cselekedetek nélkül is Isten szeretetének és hatalmának, akik csak jelenlétünkkel már róla beszélünk. Már az életünk csak hogy van, és hogy ott vagyunk az emberek között, vagy ahol vagyunk, prédikáció legyen az életünk. Ahogy Lázár is szavak nélkül ezt a feladatot kapta. Sokan, legtöbben talán ezt kapjuk. Hogy így tegyünk bizonyságot. Mit mondhatok a végére? A Szentlélek az, akinek a kitöltetéséről egy héttel ezelőtt szólt az igehirdetés, szólt az ünnep. Ma a Szent Háromság vasárnapja van, és azon belül ugye az Atya, Fiú és Szentlélek ott van. A Szentlélek olaja az, amivel megkente Isten az apostolokat, a fejüket. Ugye nem olaj, de lángnyelvek formájában. És a Szentlélek az, aki ma meg akar minket is kenni, felkenni, megerősíteni, felkészíteni mindarra, ami bennünket vár utunk során és a célban, Istennél. Így legyen, ezért együtt imádkozzunk. Amen. Hálás szívvel köszönjük neked, drága mennyei édesatyánk, azt a kegyelmet, amellyel te bennünket újra és újra megkeresel. Azt a kegyelmet, amelyet megmutattál te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, az ő halálában, megtöretésében, vére kiontásában. Köszönjük neked, drága Úr Jézus, hogy mai napon is szól hozzánk a te tanításod, halljuk a te csoda tetteid, és hisszük, hogy láthatóak, átélhetőek ma is ezek a csodák. Ma is megkeresel sok halódót, vagy talán már a halott állapotban levő lelki halott embereket, testvéreket, és ébrezgeted a hitet, a reményt és a szeretetet. Köszönjük, hogy ma így minket is megkerestél, és köszönjük azt is, hogyha mi szolgálatot tehetünk neked. Talán ez a legszemélyesebb, Urunk. Hogyha a szívünket tehetjük oda eléd. És köszönjük, hogy te megáldod azt, amit mi adunk, amit neked akarunk adni, hogy azt te használd, te áld meg és sokszorozd dicsőségedre és embertársaink javára. Köszönjük neked, Urunk, az éneket is, kérjük, hogy mindannyian tudjunk énekelni a te dicsőségedre és magasztalásodra. Így kérjük, hogy áld meg a kórus szolgálatát is, és gyülekezetünket, annak minden tagját. hogy életünk bizonyságot tehessen rólad. Kérjük, hogy könyörülj meg az elhagyottakon, az özvegyeken és árvákon, szegényeken és rászorulókon, betegeken és gyászolókon, Urunk, add, hogy legyen emberük, és tudják, hogy Te hallod, meghallgatod a hozzád kiáltót. Légy áldott ezért, Urunk. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, itt a földön is. Ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.